Lásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
További változások lesznek a vatikáni programokban a Szentatya betegsége miatt, tudatta a Szentszéki Sajtóközpont egy újabb közleményben. Ferenc pápa egészségi állapota miatt a február 22-i szombati jubileumi audiencia elmarad. A diakónusok jubileuma alkalmából a Szentpéter Bazilikában február 23-án vasárnap délelőtt 9 órára tervezett szentmise bemutatásával a pápa Rino Fisichella-érseket, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusát, a világ evangelizációjával kapcsolatos alapvető kérdések szekció felelősét bízta meg. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója Rui Ushakov szerint jól sikerült az orosz és amerikai delegáció megbeszélése Szaúd-Arábiában, és megállapodtak abban, hogy a jövőben is tárgyalnak. Erről ugyanakkor a Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök dönt. A két fél több mindenben is megállapodott, a legnagyobb horderejű ezek közül, hogy nagykövetségeik teljes visszaállításáról és kapcsolataik normalizálásáról döntöttek. Oroszország új biztonsági architektúrát szeretne Európában, melynek kidolgozásában Moszkva is aktívan részt vesz. A háborút megelőzően is ez volt az oroszok fő követelése, jegyzi meg az Index. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni ukrán hivatali partnerével Volodymyr Zelenszkijjel is, de utóbbi legitimitása hivatali idejének lejárta miatt megkérdőjelezhető, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov lehetetlennek nevezte a hosszú távú átfogó ukrajnai rendezést az összeurópai biztonsági kérdések figyelembevétele nélkül. Magyarország nagy örömmel figyeli a Szaúd-Arábiában zajló közvetlen orosz-amerikai egyeztetéseket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis a jó kapcsolat az Egyesült Államok és Oroszország között mindig jót tesz a világ biztonságának, fogalmazott Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Yitzhak Herzogot, Izrael államelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A felek munkábéd keretében tárgyaltak az átalakuló világrend és a közel-keleti térség békéjének és stabilitásának aktuális kérdéseiről. Magyarország és Izrael gazdasági együttműködése terén a felek pozitívan értékelték a kapcsolatok dinamikus fejlődését. Orbán Viktor a találkozó megerősítette, hogy Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemhez. Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi szintéren, az Európai Uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képviseli Magyarország, mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott az izraeli államfővel a Sándor palotában. Yitzhak Herzog megköszönte, hogy Magyarország a 2023. október 7-i terrortámadás óta eltelt másfél évben is Izrael mellett állt. A Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet csütörtökön 4 holttestet, szombaton pedig 6 túsztad át Izraelnek, jelentette be az izraeli miniszterelnök hivatal. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Stevie Witkoff azt mondta a Fox News amerikai hírcsatornának, hogy már elkezdődtek a tárgyalások a második fázisról, amit azonban Izraelben tagadtak. Ez a fázis tartalmazza majd a háború befejezését és az izraeli hadsereg kivonását a gázai övezetből, cserébe az összes többi túsz szabadon bocsátásáért. Miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas csapást mért a tevékenységükre az Egyesült Államokban, a globalista, liberális, soros NGO hálózat Brüsszelbe menekül, írta Orbán Viktor miniszterelnök az ex-közösségi portálon. Figyelem, a félelmeink beigazolódtak, fogalmazott a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől. Végül az időjárásról. A folytatásban már döntően derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 13 és mínusz 12, napközben pedig plusz 3-4 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. február 19-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Berzsenyi Dániel Fohászkodás című versét Besenyei Ferenc mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Konrádról emlékezik meg dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Tóth Barbara fitoterapeutával beszélget az aromaterápiáról, illóolajok használatáról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És van arra esély, hogy egy bizonyos idő múlva elhagyja a gyógyszereket?
Igen. Ez természetesen folyamatos orvosi kontroll mellett, illetve hát azért itt az orvosnak a hozzáállása is kellett, mert hát azért még nem teljesen támogatott az aromaterápia, de Itt hál' Istennek nagyon szuper eredményeket értünk el.
Az, hogy te különböző képzéseket elvégzel, tágítod a látókörödet, egyre több mindent tudsz a témában, az azt gondolom, hogy elsősorban talán magadnak fontos, de amikor valaki elmegy hozzád, és mondjuk egy ilyen végzettségről szóló oklevelet lát mondjuk kitéve a falon, akkor az számodra fontos, hogy innentől kezdve azt érzik, hogy egy megbízható szakértelmed van, hiteles vagy, tehát ez nem csak magadnak, hanem a klienseid felé is nagyon fontos?
Úgy gondolom, hogy igen. Azért nyilván elég sok mindent hall az ember innen-onnan. Elég sokan kerültek kellemetlen helyzetbe már. Nem csak az aromaterápiával kapcsolatban, azért aromaterápiával nagyon nagy bajt nem lehet csinálni, de különböző ilyen-olyan természetgyógyásznak mondott dolgokkal kapcsolatban sajnos lehet elég sok mindent hallani, olvasni. Ugye említetted ez előbb az igényességet. Nyilván nem csak saját magammal, hanem a vendégeimmel szemben is egyfajta igényesség az, hogy folyamatosan képzem magam tovább.
Arra fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, amit egyszer, ha jól emlékszem, mondtál nekem, hogy azért kereskedelmi forgalomban kaphatók olyan kisüveges illóolajok, amiket most hoztál is a stúdióba, és mindjárt rátérünk, amiben igazából nincs hatóanyag, vagy minimális. Tehát nagyon fontos, hogy tudjunk jól választani, ezért is fontos a tudás?
Igen, ezért is fontos, hiszen ezek terápiás minőségű illóolajok. Éppen az elmúlt egészségperceken vetítettem ki egy fényképet a jelenlévőknek, ami nagy derültséget keltett, hogy lefényképeztem az egyik nagy áruház illóolaj kínálatát egységáron, azt hiszem 799 forintért mindenféle illóolajat lehetett kapni. És hát azért nálam a törzs közönség azért már tudja, hogy ezek nem teljesen megfelelőek, még a pároloktatásra sem.
Ezt akartam kérdezni, még akár diffúzorba sem?
Nem, éppen az e-havi természetgyógyász magazinban jelent meg egy cikk éppen erről, hogy nem mindegy, hogy mi az, amit szagolunk.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Tóth Barbara fitoterapeutával beszélgetett az aromaterápiáról, illóolajok használatáról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Az M30-as autópályán Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és a 39-es kilométer között szintén felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton a Szolnoki Szent István Tisza hídon a 99-es kilométernél hídfenntartási munkákat végeznek 9-től 15 óráig. A munkálatok ideje alatt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpák irányítják. A torlódás miatt, aki teheti, ebben az időszakban a tiszai átkeléshez a Szolnok észak elkerülőn a Szapári hidat válassza. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ennek kapcsán a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelték a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger belterületén a 15-ös kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A Füzesabony felé autózók sávlezárásra számítsanak. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Let me say the same.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma döntően derült, napos, száraz idő várható, inkább csak északkeleten, keleten lehet némi felhőzet az égen. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb a Fertő környékén kísérhetik élénklökések a déli-délkeleti szelet. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 6 fok között alakul. Csütörtökön általában derült, napos idő valószínű, csapadék nélkül. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet, zord lesz az éjszaka. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Pénteken a sok napsütést általában csak fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem lesz. A déli-délkeleti szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor a Dunántúlon élénk egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul, a fagyzugokban azonban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 4 és 9 fok között valószínű. Szombaton a sok napsütés mellett csak kevés felhő ígérkezik, csapadék nem lesz. A déli délkeleti irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak kevés helyen kísérhetik élénk vagy erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -3 fok között alakul, a fagyzugokban azonban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum 4 és 9 fok között valószínű. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában több órás napsütés valószínű, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -1 fok között alakul, de a derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 5 és 10 fok között valószínű. Front ugyan nem érinti térségünket, de az átlagosnál hidegebb idő miatt ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz bőrünk vérellátottsága, amely hamar kiszáradáshoz vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A levegő alacsony páratartalma miatt pedig a felső légúti hurutos megbetegedések esélye növekszik, hiszen a nyálkahártya kiszáradhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvosmeteorológiát hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
To break. A nap verse.
Fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb mennys éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekel csodái. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöked ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír. A szélveszek bús harca, az égi láng villáma, harmad csepp, virágszál, hirdeti nagy kezed alkotási. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, amiután eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják.
Bezsenyi Dániel Fohászkodás című versét Besenyei Ferenc előadásában hallották. Bezsenyi Dániel Egyházashegyén született 1776. május 7-én, középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt, gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 1788 őszén 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és feleséges Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja, Kis János lelkész elküldte a korszak irodalmi vezéralakjának, Kazinczy Ferencnek. Berzsenyi felbuzdult a szép halmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája is kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt. Legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse. Ez végül 1825-ben jelent meg, Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Élete végén egyre magányosabban élt birtokán, Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik. Kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere. Niklán hunyt el 1836. február 24-én.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Folytatódik Ferenc pápa kezelése a Gemelli klinikán. A Szentatya pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről nyilatkozott. Interjú Varga Lajos, váci segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős egyik referensével, a művészek és a kultúra világa hétvégi római jubileumáról. Ferenc pápa Gemelli klinikán. Pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka Ferenc pápa számára, akit február 14-e óta ápolnak polimikrobiális légúti fertőzéssel a római Agostino Gemelli klinikán. A vatikáni szóvívő tájékoztatása szerint a Szentatya önállóan lélegzik, és folytatja az orvosok által előírt gyógykezelést. Hétfőn este is telefonált a gázai plébániára. Megbízta Fisichella érseket, hogy mutassa be a vasárnapi szentmisét a Szent Péter Bazilikában, a diakónusok jubileum alkalmából. A kórházban ápolt gyermekektől sok üzenetet és rajzot kapott a pápa. Matteo Bruni szóvévő tájékoztatta a Szentszék sajtóközpontjában összegyűlt újságírókat a pápa jelenlegi állapotáról. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka, a pápa pihent, kedden ébredés után megreggelizett és elolvasott néhány napilapot, ahogy máskor is szokta. A Szentatya önállóan lélegzik és követi kezelő orvosai előírását, akik teljes ágynyugalmat rendeltek elő számára. Ezért nem vezette a vasárnapi úrangyalaimát. Egyelőre nincs információ a vasárnapra és a többi pápai programra vonatkozó változásokról. Kedden délelőtt érkezett a hír, hogy lemondták a Szentatya február 22-én szombaton esedékes programjait. A 23-i vasárnapi szentmise bemutatását pedig a diakónusok szentévi találkozója alkalmából a pápa Rino Fisichella érsekre bízta, aki az evangelizálási dikasztérium proprefektusa. Mindeközben, ahogy a hétfő esti közlemény is megerősítette, a pápa folytatja az előírt orvosi terápiát. Ahogy a gázai háború kezdete óta, így most a kórházból is rendszeresen telefonál minden este 7 óra körül a gázai Szent Család plébániára. Ezt erősítette meg Gabriel Romanelli plébános atya is, aki elmondta, hogy az egyik videóhívásban a pápa megkérdezte, hogy vannak, és köszönetet mondott imáikért, áldását adta rájuk. Elmondása szerint a pápa fáradtnak tűnt, de erős és tiszta volt a hangja. Több száz üzenet, rajz és jó kívánság érkezett a Szentatyának, melyben mielőbbi gyógyulást kívánnak neki. Köztük azok a gyerekek is, akiket a Gemelli kórházban ápolnak, főleg a pápa 10. emeleti kórtermével szemben lévő onkológiai osztályról, amelyet korábbi kórházi kezelései során meglátogatott.
Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről. A L'Eco di Bergamo olasz lapnak adott széleskörű interjújában a szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a multilaterális remény diplomáciájára és a bátorságra a béketárgyaláshoz. Abban az időszakban, amikor a nemzetközi diplomácia úgy tűnik, hogy mindenhol elvesztette vonzerejét és hatékonyságát, Pietro Parolin bíboros megismételte a Szent Szék határozott támogatását a multilateralizmus iránt, hangsúlyozva a befogadó megközelítés fontosságát a béke megteremtéséhez. Mindenki hozzá tud járulni a békéhez, de soha nem szabad olyan egyoldalú kényszerekkel megoldást keresni, amelyek egész népek jogainak lábbal tiprását kockáztatják. Különben soha nem lesz igazságos és tartós béke, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár a L'Echo di Bergamo olasz helyi újságnak adott interjújában. A sok témát felölelő beszélgetésben Parolin bíboros számos sürgető geopolitikai kérdéssel foglalkozott, köztük a gázai és ukrajnai háborúkkal, a közel-keleti helyzet változásával és Európa szerepével korunk geopolitikai kihívásaiban. Gondolatmenetének központi eleme az volt, hogy a konfliktusok megoldását soha nem szabad egyoldalúan rákényszeríteni másokra, mivel az ilyen megközelítések megakadályozzák az igazságos és tartós béke megteremtését. Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban óvatos optimizmusát fejezte ki az ideiglenes és bizonytalan fegyverszünetet illetően. Ez mindenképpen jó hír, mert kezdenek látszódni a gyümölcsei, mint például az izraeli túszok szabadon bocsátása és a humanitárius segélyek megnövekedett beengedése a gázai övezetbe, és azért is, mert van remény arra, hogy ez egy állandó tűzszünet kezdete, amely véget vet a palesztinok szenvedésének Gáza és Palesztina többi részében. A szíriai rezsim közelmúltbeli változásával kapcsolatban Parolin bíboros aggodalmát fejezte ki annak stabilitása miatt, és nyomatékosította, hogy nemzetközi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az ország megőrizze területi integritását, és elősegítse a sokszínű lakosság harmonikus együttélését. Arra a kérdésre, hogy a nemzetközi diplomácia milyen nehézségekkel néz szembe az olyan összetett helyzetek kezelése során, mint a gázai és az ukrajnai háború, Parolin bíboros megjegyezte, hogy az elsődleges akadály a széles körben elterjedt kölcsönös bizalmatlanság és félelem, amely táplálja a polarizációt és akadályozza a konstruktív párbeszédet. Megerősítette, hogy a globális politikában egyre inkább elterjedt klubmentalitás, ahol a szereplők csak hasonló gondolkodású kollégákkal lépnek kapcsolatba, miközben kerülik az ellentétes nézőpontokat, tovább súlyosbítja a diplomácia hatástalanságát. Ez az öntörvényű kirekesztés a sokszínű vitákból korlátozza az értelmes közvetítés és a megoldás lehetőségeit, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár. E kihívások leküzdésére Parolin bíboros egy másik diplomáciai megközelítést javasolt, amely abban gyökerezik, amit Ferenc pápa a remény diplomáciájának nevez, és amely a párbeszédre, a türelemre és a bizalomépítésre összpontosít. Egy ilyen megközelítés alternatívát jelentene a konfrontáció és kirekesztés uralkodó dinamikájával szemben, helyette olyan keretet javasol, amely a megértést és a hosszú távú megbékélést helyezi előtérbe, és ezáltal hatékonyabb lehet a béke előmozdításában. Ezért, tette hozzá Parolin bíboros, elengedhetetlen, hogy higgyünk a multilateralizmusban, és megerősítsük a nemzetközi intézmények szerepét, mint az ENSZ, amelyek biztosítják, hogy hatékonyabban és szélesebb képviseleti formában működhessenek. Ferenc pápa és Szent II. János Pál pápa szavait idézve, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a békéhez bátorság, igazságosság és megbocsátás szükséges. Három olyan érték, amelyek egyre inkább hiányoznak a modern társadalomból. Ma a tárgyaláshoz szükséges bátorságot gyakran összetévesztik a gyengeséggel, miközben a katonai erőt és az erődemonstrációt továbbra is kiváltságos eszközként kezelik a konfliktus megoldásra, mutatott rá Parolin bíboros. Másrészt a békét a megbocsátáson alapuló igazságosságra kell építeni, mivel hiteles béke nem létezhet igazságos rend nélkül. Csak amikor a bátorságot, az igazságosságot és a megbocsátást ismét alapvető értékként éljük meg, akkor lehet majd elindulni a béke felé vezető úton, állapította meg a vatikáni államtitkár. Áttérve Európa szerepére a globális ügyekben, Parolin bíboros a kontinens jelenlegi kihívásait arra vezette vissza, hogy nem ismerte el keresztény örökségét az európai alkotmányban. Ennek az elismerésnek a hiánya Parolin bíboros szerint hozzájárult az európai identitás és egység gyengüléséhez. Ahhoz, hogy Európának továbbra is legyen hangja és szerepe a jelenlegi világban, vissza kell térnie azokhoz a történelmi és kulturális gyökerekhez, amelyek egykor erejét és jövőképét adták, amelyet II. János Pál pápa és Ferenc pápa is kért, jegyezte meg. Szent II. János Pál pápa felhívása, amelyet Ferenc pápa is megismételt, hogy Európa, találj újra önmagadra, légy önmagad, ma is aktuális, és ez a követendő út, ha továbbra is központi szerepet kíván játszani a világ színpadán. Zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Hallgassák meg Varga Lajos váci segédpüspökkel készült interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Varga Lajos váci segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős püspökei egyikét, illetve az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatóját. Ebben a kettős minőségben is érkezett püspökatya Rómába a Művészek és a Kultúra Világa jubileumára, ami egy 3-4 napos eseménysorozat volt, szombaton kezdődött, és igazából tegnap hétfőn este ért véget. Ma reggel még egy szentmise volt a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, aztán akkor indultok majd haza. Mindenek előtt arról szeretnék én kérdezni téged, kedves püspök atya, ugye egy ilyen első megközelítésben, hogyan érintett téged a művészek világának a jubileuma?
Ennek az összejövetelnek az apropója tulajdonképpen a kultúra volt, a kultúra pápai tanácsa, amely együttműködik a nevelésnek a pápai tanácsával, illetve most már nem így nevezik, hanem dikasztériumnak nevezik, és a dikasztériumban a kultúra, illetve a nevelés együttesen szerepel. Ugye a jubileumi szent év alkalmából a Szent Atya különböző csoportokat hív megünnepelni ezt a nagy eseményt, megemlékezni Szent Péter apostolról, illetve Szent Pál apostolról, és ennek a kapcsán elsősorban a Gaudium et Spes Trinitatis Constitutio adja az alapvető gondolatot, hogy az embernek az életéhez hozzátartozik a kultúra, ugye, amely egy kultúra egy latin szóból ered, azt jelenti, hogy megművelni valamit, és valamilyen értéket belevinni, mégpedig az embernek a részéről, amely az embernek az életét aztán teljesebbé teszi a megmunkált tárgy által is, de valamiként az ember a saját személyiségét is rányomja a kultúra révén arra, amit megmunkál, amelyet megművel, és az emberi életnek a kiteljesedéséhez a kultúra hozzátartozik. Ősi keresztény dologról van szó. Szent Pál apostol is végzett egy úgynevezett inkulturációt, amikor az aténi beszédét elmondotta, ugyanis megemlékezett arról, hogy tisztelnek olyan Istent, amely az ő számukra ismeretlen, és Szent Pál apostol ebben a beszédében idézett ókori költőt is, amelyet az inkulturációnak a jegyeként szoktak emlegetni ilyen alkalommal.
Benne írünk, benne mozgunk, ezt mondotta az apostol.
Igen, igen. Amely a mostani életünket is jellemzi. A kultúrának sokféle területe van. Ebben a vonatkozásban, amely ez az összejövetel épült, ez a konferencia, illetve az összejövetelnek a többi része épült, elsősorban a művészeteknek a világát emelte ki. Éppen ezért az összejövetel a Vatikáni Múzeumban kezdődött, és A Vatikáni Múzeumban elsősorban a különböző országoknak, nagy gyűjteményeknek, a múzeumigazgatóknak a beszámolóit hallottuk.
Ott vezettek a múzeumban benneteket? Volt egy közös vezetés?
Nem, a múzeumban nem. Nem, egy konferencia volt a múzeumban, és a konferencián akár a Washingtoni Múzeumnak az igazgatója, tehát a világ minden részéből, akik jelen voltak, azok mutatkoztak be. De volt egy alapvető gondolat, ugye a pápának a gondolata a remény, és ugye a remény az nem csal meg, és ez a remény, ez egy általános antropológiai tulajdonság. Ugye minden ember reménykedik, valamiben, és ezért a remény egy olyan gondolat, amely összefoghatja az egész világot, tehát egy nemzetközi jelleget tud adni ennek a szent évnek, és a reményhez hozzátartozik az Isten irgalmassága is. Ugye ez már egy keresztény gondolat, mert Istennek a legfőbb tulajdonsága, hogy irgalmas, de minden esetre a művészek azok rámutatnak valamire az esztétikum által, ami több, mint az az anyag, amellyel ők dolgoztak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez valamiként az emberben a természet fölöttinek a gondolatához, tehát Istenhez is elvezethet, mert hiszen a mi reménységünknek az alapja azért a természet fölötti maga a mindenható Isten. Tehát ezzel kezdődött a Vatikáni Múzeumban, folytatódott a vasárnapi szentmisével. A Szentatya betegsége miatt hát nem ő tartotta ezt a szentmisét, hanem a dikasztériumnak a vezetője, bíborosa, tartotta ezt a szentmisét. Benne a szentmisében szerepelt az a gondolat, hogy a szépség, ugye az egy egyetemes kategória, és a művészek tulajdonképpen az esztétikumot, a szépséget mutatják meg abban az anyagban, amellyel ők éppen dolgoznak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez összefogja az egész emberiséget, és ezért a művészetnek nagyon nagy jelentősége van abban a tekintetben, hogy egy olyan nyelvet tudjunk beszélni, amely mindenkihez szól, hiszen a művészetben szerepelnek szimbólumok is, amelyek által egy-egy igazság megközelíthető. Igaz, hogy nem exakt módon, hanem valahogyan úgy, hogy az ember számára az ember értelmi képességein kívül más lelki képességeket is mozgósítani képes.
A jubileum lényeges mozzanata a Szent Kapun való áthaladás. Volt ennek közösségi mozzanata a kultúra jubileuma kapcsán is?
Igen, átmentünk a Szent Kapun együttesen, akik meghívást kaptak a Vatikáni Múzeumba. Előtte a Sixtus kápolnán mentünk át, és aztán elérkeztünk a Szent Kapuhoz. A Szent Kapunak ugye a szimbóluma tulajdonképpen több dologból tevődik össze, mert hiszen ugye, Szent Péter apostolnak a neve magyarul az, hogy szikla, erre a sziklára építem egyházamat, mondja Jézus, és aztán Jézus az igazi szikla, de Péter is a szikla, és a kapu, ugye az megint egy szimbolikus jelentőségű hely, mert át lehet lépni egyik térből a másikba, illetve maga Jézus mondja, hogy ő az az ajtó, az a kapu, amelyen keresztül közlekedni lehet. Tudjuk, elsősorban a mennyei atyához lehet közlekedni. Ő az út, igazság és élet, tehát ezért ő általa tudunk eljutni az atyához, és ennek egy szép szimbóluma a kapu.
Püspökötő, köszönöm a beszélgetést, adja jó Isten, hogy a magyar egyház művészek hittel tudják segíteni a magyar híveknek a világát a művészi alkotásokon keresztül, és erősítsék bennük ebben az évben különösképpen a reményt.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Lajos váci segédpüspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Átvitt értelemben mindannyian egy kicsit vakok vagyunk, élünk a magunk világában, de nem látunk túl messzire. A családunk, a munkahelyünk és esetleg a barátaink világában mindent természetesnek tartunk, mindent jól ismerünk, csukott szemmel is felismerjük, ki szól hozzánk. Ritkán okozunk meglepetést egymásnak, nincs szükség arra, hogy új dolgok meglátására felnyíljon a szemünk. Életünknek, gondolkodásunknak, kultúránknak, környezetünknek megvan az alapja, minden eseménynek megszokott ideje és helye van életünkben. Szívesen használjuk a jól ismert útvonalakat, nem szívesen térünk le róluk, mert elveszítjük biztonságérzetünket. Ritka az, amikor kilépünk saját életterünkből, amikor idegenekkel találkozunk új környezetben, és rádöbbenünk arra, hogy egészen másként is lehet gondolkozni és élni, mint amit mi megszoktunk. Ilyenkor felnyílik a szemünk, és új nézőpontot kapunk, ahonnan önmagunkat is másként látjuk. Olykor egy betegség vagy valakinek az elvesztése nyitja fel szemünket, hogy észrevegyük életünk alapját és igazi értékét. Ez a létezés öröme. A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyít egy vakot. Először ezt kérdezi, látsz-e valamit, majd pedig megérinti a vak szemét, és megajándékozza a látással. Ma Jézus hozzám lép, és tőlem kérdezi, látsz-e valamit. Nem a kérdése, hanem az érintése nyitja fel szememet. Engedem-e, hogy megérintsen?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 221-es, 112-es, végül pedig a 202-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 221-es, 112-es, végezetül pedig a Szent vagy Uram 202-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk! Thank you.